Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Jó napot kívánok! Tavaly bejelentették, hamarosan pedig kezdetét veszi a Gödöllői Királyi Kastély felújítása. Az épület együttes kápolnájával kezdenek. Itt járunk a műsor első perceiben.
Talán az egyik legszebb tere a kastélynak. Falképekkel, nagyon sok történelmi, építészeti és művészeti értékkel, bár elsőként fogjuk tudni elkezdeni, de hogy nem itt lesz a leggyorsabb a munka, abban szinte biztos vagyok.
A templomban gyakorlatilag, amit látunk, a legkisebb részletekig, az mint 18. századi, tehát erre rakódtak rá a későbbi koroknak bizonyos elemei, de például ez a kis persely, ami falba volt építve, és amiből négy van egyébként, ez az eredeti 1700-as évek közepén emelt templomnak az apró részlete.
Ezután a Mohácsi csatában használt fegyverekről, illetve a helyszínen eddig előkerült fegyvertöredékekről hallhatnak. A leletek száma egyre gyarapodik.
Amit hadileletként lehet értelmezni, azok a fegyverek és a lovas felszerelés tartozékai elsősorban, másfelől a csatához köthető a résztvevő hadseregek egyéb viseleti elemei, akár pénzei és más olyan eszközei, amiket akár a táborozásnál is használhattak, de ezeket felszíni leletgyűjtésből egy adott évre elkülöníteni szinte lehetetlen.
Végül a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumába indulunk, ahol a pecsétmásolati gyűjteményről beszélgetünk.
A gyűjteménynek egy érdekes apropója volt, ugye a II. Világháború után, az ostrom után jelentősen megrongálódott az egész várnegyed, nagyon sok épület akár meg is semmisült, vagy jelentős károkat szenvedett, így aztán ekkora régészeti ásatások is fellendültek, hiszen a helyreállítások során feltárták az épületeket, illetve a budai vár maga is ugye ugyanilyen sorsra jutott, és ekkor az ásatások során nagyon sok kőanyag került elő, és a kőanyagokon található címerek hozták elő azt az igényt, hogy kellene itt egy pecsét másolati gyűjteményt a múzeumban létrehozni, amely segítségével ezek a címerek azonosíthatóak lennének.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A Gödöllői kastély felújításáról Újvári Tamással, a Gödöllői Királyi Kastély igazgatójával és Varga Kálmán történésszel, a kastély kutatójával beszélgettem.
A Gödöllői Királyi Kastély előkertjében állunk a kápolna bejáratánál.
Hamarosan be fogunk majd menni ebbe a kápolnába. Ugye ez a kápolna az, amivel tulajdonképpen elkezdődik majd a kastélynak a újabb nagy rehabilitációja.
Magyarország kormányának döntése és az OTP Bank támogatásával egy nagyon nagy fejlesztési etap indul a Gödöllői Kastély kapcsán, ami rá is fér az épületre, hiszen az elmúlt 30 évben mindössze a felét sikerült felújítani, a második fele az romos, sőt már bizonyos helyeken életveszélyes. A teljes kastély együttes fog megújulni, de valóban a kastély kápolnája az, ami talán a legjobban előkészített, így várhatóan itt kezdődhetnek meg elsőként ezek a felújítási munkálatok.
Ezt a kápolnát mikor építették? Tulajdonképpen ez kápolnának meglehetősen nagy, valójában ez egy templom.
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy tudjuk a pontos évkezdést, 1746, és azt is tudjuk, hogy 3 évre rá, 49-ben felszentelték a templomot, sőt, még egy tervrajz is megmaradt a templomról, ami a kastély akkori állapotának egészét mutatja, de benne egészen pontosan kivehetők az akkori építkezésnek a tervei.
Ezt csak a grassalkovicsok számára építették, vagy általában a település lakóinak, mert ahogy az imént benéztünk, azért ez egy család számára meglehetősen nagy, tehát elvesznek benne.
Igen, a hazai kastélykápolnák közül nincs ilyen nagy méretű és ilyen díszítettségű templom. Ez valóban az akkori katolikus közösség számára is épült, tehát nyitott volt, és Grassalkovics első Antal, mint főúr, ugye ennek a közösségnek is építette a templomot.
Még mielőtt bemennénk, így ez a homlokzata kifejezetten jó állapotban van, alul viszont már leverték a vakolatot, és lehet azt látni, hogy mintha kétféle építőanyagból épült volna, tehát a szentély részében ott kváderköveket is látok beépítve, de a hajónál az alapozásba ott csak tégla van, lehetséges, hogy több periódusa van.
nincs több periódusa, legalábbis a mai állapotot tekintve, illetve külsőleg volt egy erősebb átalakítás második Graskovics idején, viszont ami különlegesség, hogy ez a templom az egykori, középkori templomnak a helyére épült, amikor ugye még nem volt olyan, hogy katolikus meg református, de végül is az egyetemes egyháznak a folytonosságát Graskovics előtérbe helyezte, és amit látunk itt oldalt, tehát az építkezésnek az első fázisából, akkor azon a szentély felé eső oldalon gyakorlatilag a középkori templomnak a köveit használták föl. Ez egyébként Graskovicsnak általában jellemző a templom építészetére, hogy mindig a korábbi, tehát a török előtt meglévő épületeket vagy épület maradványokat használta föl az új templom építéséhez.
Ezt a középkori templomot, ezt már azonosították, tehát megkutatták?
Körbe vizsgáltuk a templomot, de annyira nincs ennek nyoma, tehát pontosan rajta van, ezt különböző forrásokból tudjuk, pontosan rajta van a mai templom a középkorin, ezért is volt az akkor annak idején, hogy elbontották és a köveit felhasználták.
Bemegyünk a templomba. És ahogy belépünk, hát jó sok elekje oltár van itt, vannak bennük elekjék is.
A kastély kápolna gyakorlatilag a fennállása során folyamatosan erekjegyűjtő hely volt. Nem csak a Graskovicsok idején, később a királyi időszakban is rendszeresen hoztak a világ minden tájáról erekjéket. Az öt oltár mindegyikében van oltársír. Nem igazán tudjuk, hogy ezekben van-e most is tartalom, illetve hogy pontosan milyen erekjék, mely szenteknek az erekjéit találhatjuk majd benne.
Ide jövünk a főoltárhoz, és ahogy látom, itt ez az ablak, ahol az erekjét betették, ez le is van falazva.
Ezek az erekjes sírok, ezek szinte mindegyike zárt egy kivételével. Az egyik oldal oltáron föl van nyitva, és látjuk, hogy üres a helye. Ezeket gyakorlatilag egy kis fedlapkővel lerögzítették, úgyhogy ezt kell majd szakszerűen fölnyitni, és az egyház segítségével az erekjéket kiemelni.
És ez lesz tulajdonképpen ennek a felújításnak a jelképes kezdete is? Amikor elviszik innen az erekjéket, tehát gondolom, hogy a felújítási munkálatok közben nem maradnak itt.
Kastély felújítása az nagyon sok szempontot kell, hogy figyelembe vegyen. Nyilván az anyagi feltételeit az OTP Bank és Magyarország kormánya biztosította. Az, hogy ennek a történeti alapja, a nívója meglegyen, Varga Kálmán és más szakértők segítik. De kell figyelnünk a lelkiségre is. És igen, nem gondoljuk helyesnek, hogyha egyébként különböző szakrestaurátorok, építészek elkezdenek dolgozni a kápolna terében, akkor szentek erekjeinek kell lenni fedlapok alatt, vagy éppen a kezük közelében, úgyhogy ezzel szeretnénk kezdeni, hogy kiemeljük az erekjéket, és szentelt helyen vigyázzunk rá mindaddig, amíg a felújítás el nem készül.
Hogyan lehet azt azonosítani, hogy milyen szentnek az erekjeje van benne egy ilyen erekje tartóban?
Általában nem csak maga az erekje van az oltárba beépítve, az oltár kőben egy kis sír van elhelyezve, hanem amikor ezt elhelyezték, akkor egy főpapi püspöki levél is került mellé, ami leírja, hogy mi az, ami ott található, mikor helyezték el. Gyakorlatilag ez egy egyházi hivatalos dokumentum, ezzel együtt zárták le a fedőkővel az erekje tartót.
Közben sétálunk itt benne a templomhajóban. Itt az ajtó mellett ugyan egy modern persely áll, viszont ott a falban, hogyha jól látom, ott egy beépített persely van. Az is eredeti, 18. századi?
Igen, a templomban gyakorlatilag, amit látunk, a legkisebb részletekig, az mint 18. századi, tehát erre rakódtak rá a későbbi koroknak bizonyos elemei, de például ez a kis persely, ami falba volt építve, és amiből négy van egyébként, ez az eredeti 1700-as évek közepén emelt templomnak az apró részlete.
Ugye a kastély kápolnája nagyon sokáig egyházi használatban volt, Gödöllői plébánia templomként funkcionált, aztán bő 10 esztendővel ezelőtt, 12 évvel ezelőtt költözött ki a plébánia, és építettek egy új plébánia templomot Gödöllőn. Akkor a magyar állam az egyháztól megvásárolta, mint ingatlant, a kápolnát. És gyakorlatilag így került aztán át a kastélyt üzemeltető KFT-hez, hogy néha napján itt tudjunk misét tartani, vagy koncerteket, esetleg esküvőket, keresztelőket. És mi úgy vettük át az államtól, ahogy korábban néhány évvel azt megelőzően az egyház eladta, benne a 70-es, 80-as, 90-es évek hangszórói fegyhullóival, a behozott bútorokkal, olyan eszközökkel, amik látszódtak, hogy nem illenek ide. Egyik első dolgunk az volt, hogy ezeket a modern, de már használhatatlan eszközöket, ezeket lebontottuk, hogy ne csúfítsák el a kastélykápolna szépségét. Például, ha márvány oltárra elektromos áramot vezettek az eredeti gyertyatartókhoz, de ezeket úgy oldották meg, hogy nem a márványt furták meg, hanem gyakorlatilag ragasztóval hozzáragasztották a kábelezést. Ezeket mind lebontottuk, tehát ilyen zavaró tényező már nincsen. Ami falra épített, vagy falba épített, az mind, ha nem is a Grassalkovicsok korából való, de történelmi.
Falkutatás egyébként lesz még itt a felújítás megindulása előtt?
Igen, források szerint, és itt képi forrásaink is vannak szerencsére, gyakorlatilag ki volt festve a teljes templom, különösen a szenténél, a baldahinos főoltár körül. Restaurátor kollégák tenyérnyi szondázójukakat nyitottak, és úgy tűnik, hogy nem csak az oltár körüli, főoltár körüli, hanem a többi mellékoltár körüli falmező is festett volt. Természetesen egy meginduló helyreállítás során ezek prioritást élveznek, tehát hát az eredeti festést, azt vissza érdemes hozni.
Grassalkovicsok idejében a miséket, gondolom a család onnan fentről, a beépített karzatról kísérte figyelemmel. Most látogatók néznek le onnan ránk. Mikor jöhetnek be ide a látogatók? Hogy tervezik, mikorra lesz kész ez a felújítás?
A kastély állandó kiállításának terem sorában valóban eljutnak a hozzánk érkező vendégek az oratóriumba, tehát ahonnan annak idején a királyi család vagy előtte a főurak részt vettek a misén, onnan tekinthetnek le ők is a kastély kápolnájában, tehát látják a vendégeink, az ideérkező turisták a kastély kápolnáját is. Amióta hozzánk került 3 esztendővel ezelőtt a kastély kápolnájának a használata, azóta a kastélyhoz köthető egyházi ünnepnapokon tartunk itt miséket. Ezen kívül igyekszünk arra figyelni, hogy a nyári időszakban, mondjuk úgy májustól októberig, legalább havi egy olyan alkalom legyen, amikor be lehet jönni a templomtérbe. Ezek vagy csak látogatások, vagy egyébként egyházi jellegű koncertek, illetve a nyári időszakban azért esküvőket is tartunk. Hogy miért hangzott el az előző mondatokban 3-szor a nyár, azt most itt pontosan érzékeljük, ugye összehúzzuk a kabátot magunkon, mert hogy sajnos a kápolnának a gépészete az teljesen használhatatlan. Ugyan építette ki fűtésrendszert, egy gázos fűtésrendszert, de nem működik, nem tudunk fűteni, úgyhogy alapvetően a kápolna teret tavasztól őszig nyitjuk meg a látogatóknál. Ugyanez a probléma egyébként a világítással, a stávirányítóval LED reflektorokat kapcsoltunk föl, és sajnos látszanak is a fehér madzagok, amik az áramot eljuttatják a reflektorokhoz, miközben gyönyörű csillárok, aranyozott eredeti csillárok alatt állunk, csak hogy ezekben a vezetékeket az 1943-as évben cserélték ki, azóta nem nyúltak hozzá, tehát nem biztonságos az elektromos rendszere sem a kápolnának.
Azt értem, hogy most időről időre megnyitják, de mit gondol, hogy körülbelül mikor léphetnek be ide a látogatók, úgyhogy fel is újították ezt a kápolnát? 2-3 év?
Beszélgetés során már elhangzott az, hogy itt azért bár alapkutatásokat végeztünk, például a falképek kapcsán, vagy a közvetlen közelében az épületnek, akár a talaj vonatkozásában is, de nagyon sok kutatómunka vár még ránk. Ezen kutatómunka alapján lehet majd egy építészeti kiviteli tervet készíteni, ami ugyanolyan engedélyköteles, sőt még szigorúbb engedélyköteles, mint egy normál családi háznak a megépítése. Amikor ez rendelkezésre áll, akkor lehet kivitelezőt kiválasztani, és én azt gondolom, hogy miután itt nagyon aprólékos munkáról van szó, talán az egyik legszebb tere a kastélynak, falképekkel, nagyon sok történelmi, építészeti és művészeti értékkel, bár elsőként fogjuk tudni elkezdeni, de hogy nem itt lesz a leggyorsabb a munka, abban szinte biztos vagyok. A legoptimistább forgatókönyvek szerint is legalább 3 esztendő kell, hogy ez felújításra kerüljön.
Annyival egészíteném ki igazgató úrnak a szavait, hogy azért vannak olyan típusú restaurátori munkák, például az oltárképek restaurálása, vagy bizonyos mobíliák, szentségtartók, erekjetartók, Nepomukinak a főoltárbeli képe, amit el kell szállítani, és el lehet kezdeni a restaurálást, hogy amikor az építészeti felújítás megtörténik, akkor úgy kerüljenek ide-vissza.
A Gödöllői kastély felújításáról Újvári Tamással, a Gödöllői királyi kastély igazgatójával és Varga Kálmán történésszel, a kastély kutatójával beszélgettem. Hamarosan a Mohácsi csata fegyverereteivel folytatjuk a közkincskeresőt.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.